Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 8 perc, megyünk tovább a Millás reggeli műsorával, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
A gyors közlekedés információ, műszaki hibás jármű vesztegel a belső sávban a 6-os főúton befelé a Hajó utcánál, úgyhogy arra nagy körültekintéssel közlekedjünk, de mindenhol máshol is, mert nem mókas kacagás a fővárosi közlekedés ma reggel sem. 0630-as 6 98.0 hallgatói üzenetek. Rengeteg kiszáradt fa van a fővárosban, ezek kivágásával, újraültetésével elég nehézkes a hozzáadás. Több kivágandó fa akár életveszélyes is, a hatóságok gyakran egymásra mutogatnak. Ez még a járókelős megszólaláshoz kapcsolódó megjegyzés, hogy semmi kétség, Mihálovics a magyar Pedro Pascal, kicsit sárga, kicsit savanyú, de legalább a miénk, írja egy hallgató. Aztán kritizálja a Kevin Costner új Western filmjét, a The New Yorker is. Azt írja, hogy nyugatra tart Kevin Costnernek a filmjét, de a semmibe ér oda. Ez akár más is, más következtetésre is lehet. Illetve a kvóta kereskedelmet be kell szüntetni, egy hazugság a végeredménye, ezzel én is hajlamos vagyok egyetérteni. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló megjegyzések, kommentek jöttek, úgyhogy lehet csatlakozni az előttetek szólóhoz, addig mi haladunk tovább.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Hát mi más lenne ennek a munkaerőpiaci rovatnak, ezt a szót kerestem, a témája, mint a nyári szabadság és ennek alternatívái, úgyhogy Deák Andrea, Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója van a vonal túlsó végén, vele fogjuk ezt a problémakört átbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
No, hát beleütközünk egy érdekes kérdésbe, hogy oké, nyár, meg oké, mindenki szeretne elmenni szabadságra, és akkor azt mondja a főnök, hogy jó, menjetek, de egy valaki mindig legyen itt. De hát akkor én nem tudok elmenni annyi időre, amennyire szeretnék, és akkor jön a munkai konfliktus, hogy de most te már tavaly nyáron te voltál 10 napot, most én szeretnék, de nem fér bele csak 6. De az meg nem elég, mert mire odaérünk, már jöhetünk vissza, stb. Szerintem mindenki számára ismerős a szituáció. Hogy lehet ezt feloldani?
Igen.
Fel kell-e? Ezt rábízzuk a munkavállalókra, hogy csakkozzák le maguk közt, vagy itt valami hatalmi szóval érdemes beavatkozni?
Hát azt gondolom, hogy ugye minden, ezekről már nagyon sokszor beszélgettünk, hogyha kommunikálnak egymással az emberek, akkor minden mindig egyszerűbb. Vannak alapszabályok. Van egy olyan, hogy van egy alapszabadságunk, ugye amikor elkezdünk dolgozni, ez különben 20 munkanap, és aztán ez az évekkel, meg ha gyerekek születnek, ma már van ilyen, hogy apaszabadság, mindenféle dolgok vannak, akkor kapunk utána ugye plusz napokat. Azt nagyon fontos tudni, hogy bizonyos napokkal mi élhetünk, és bizonyos napokkal. Tehát azért az lényeges, hogy nem az van, hogy a munkavállaló kiveszi a szabadságát, és akkor a munkáltató ezt beírja, hanem azért alapvetően a szabadságot a munkáltató adja ki. De ezen belül hivatalosan 7 nap van, amit különben, amivel élhet a munkavállaló. De a gyakorlati élet az teljesen más általában.
Hát a gyakorlati élet azt mondja, hogy főnök, elmegyek júliusba két hétre, köszi, még marad bent 14 napom, azt kiveszem ekkor, meg akkor, meg amakkor, és akkor így ha viszont a főnök azt mondja, hogy bocsánat, de csak egy hétre mész el, az meg általában ilyen morgulódás szokott szülni, hogy mi az, hogy csak egy hétre megyek el, pedig hát ugye alfölött rendelkezhetem akkor a jogszabály szerint.
Hát így van, most hivatalosan 15 nappal előtte kell bejelenteni. Amit én szoktam javasolni, hogy azért a nyári szabadságokat azt kezdjük el úgy április-májusban átbeszélni, hogy ki mikor tervezi, tehát legalább egy körülbelül itt, még hogyha pontosan nem is tudja, és akkor nem fog olyan előfordulni, hogy egy adott osztályról vagy szakterületről mindenki egyszerre akar menni. Azt meg mindenkinek el kell fogadni, hogy valahogy azért kompromisszumot kell kötni, tehát valakinek vagy valakiknek, ez ugye attól függ, hogy mekkora a feladat, az osztály, stb. X számú embernek ott kell lennie, és ezt valahogy meg kell oldani. Tehát ilyen van, és az is mindig kérdés, hogy átvihető-e a szabadság a következő évre. Elviekben március 31-ig még át lehet vinni, de nem 30 napot, hanem pár napokról beszélünk, tehát amikor valaki nem tudta kivenni az összes szabadságát, de ezek is mindig megbeszélés tárgya, tehát én mindig azt mondom, hogy meg kell beszélni, ez a legfontosabb. Ugye most a home office-szal, az otthoni munkákkal ez szintén nagyon sokat változott, tehát van olyan hely, ahol éppen azért, mert nem tudni, hogy most ki hogy dolgozik, elmegy a napközben, nem tudom én, futni, tornázni, bármit, meg mikor intézi a dolgait, ezért egyszerűen az van, hogy mindig megbeszélik, hogy mikor van egy hosszabb szabadság, de nincs ilyen, hogy számolgatják, uh-huh. hanem azt mondják, hogy figyeljetek, mindenkinek december 31-jel el fog fogyni a szabadsága, mert hogy szabadon dolgoztok. Uh-huh. És akkor amit viszont beszéljünk meg, amikor tényleg elmész egy hétre, 10 napra, 2 hétre.
Igen, egy kicsit a szájakat megédesíteti, amit itt olvasok, fájóan hallgat műsorvezető társam, de az úgynevezett minibrékek legnagyobb hazai apostola ül velem szemben. Ezért csodálom, hogy...
Igen.
Hogy ezekről hát, ő nem hozta szóba ezt a dolgot.
Hát inkább hallgatom, hogy lehet ezt, hogy
de nagyon szépen kérlek, Andrea, ne legyél, kivételesen ma ne legyél inspirátor ebben a témában, jó. Mert még az hiányzik, hogy valami jó ötletet adjál ennek a jó embernek itt velem szemben.
Hát inkább akkor úgy közelíteném meg, hogy részben vannak igen olyan munkahelyek, ahol eleve csak erre van igazából lehetőség, azért, mert kevesen vannak, vagy bármi miatt, és egyszerűen vannak olyan emberek, akiknek a sokkal pihentetőbb, hogy elmennek 2-3 napra, utána megint dolgoznak 2 hétig, megint elmennek, tehát ők így oldják meg. Hát megint azt tudom mondani, hogy meg kell beszélni. Inkább amiről ugye szerettünk volna, vagy szerettem volna beszélni, hogy nem mindig csak abba lehet gondolkodni, hogy a pihenés az, mert már általában ez szokott lenni. Na jó, akkor hova megyünk,
és hát
akkor
szállásfoglalóhely.
Igen, és akkor szállásfoglalóhelyeket nézünk, és keresgetjük, és akkor all inclusive, vagy nem all inclusive, vagy félpanzió, vagy nem tudom, ki a hegyet szereti, ki a tenger. Holott különben tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség van arra is, hogy az ember egyszerűen itthon maradva csináljon programokat, és igazából én ezt gondoltam, hogy erről érdemes beszélni, illetve tényleg, hogy hogy a munkáltató hogy tudja segíteni. Nem csak ebben, hanem ugye ez azért nagy kérdés mindig a kisgyerekesek.
Arra külön térjünk ki, mert jött egy hallgatói felvetés is erre, de hogy ezt a minibréket, ezt hogy kell elképzelni, mert ugye most a nyári szabadságolásokról beszélünk, és nem azt mondjuk, hogy menj el 2 hétre, hanem akkor, mit tudom én, júniustól szeptemberig csinálj néhány hosszú hétvégét, és akkor...
Így van, általában ezt szokták az emberek csinálni, hogy azt mondja, hogy kiveszi mondjuk a pénteket és a hétfőt is, és akkor van 4 napja. És ez különben nem rossz. Tehát ha bele gondoltok, hogy mondjuk 7 napra elmész valahova netán kocsival, abból egyet oda utazol, vissza utazol még egyet, maradt akkor 5 napot, tehát nem sokkal kevesebb az, amikor itthon vagy, és nem kell pakolni, és nem tudom én egyebek, de ezek már ilyen gyakorlatias dolgok. És igen, ezt lehet, abszolút lehet, és el lehet menni, tehát nem csak drága dolgokba kell gondolkodni, egy kirándulás, egy városnézés, egy tényleg egy, nem tudom én, egy egy sportnapot beilleszteni, ki mit szeret csinálni, biciklizik, úszik, valahogy aktívan pihen, vagy éppen jogázik. Tehát nagyon sok olyan van, amivel el lehet tölteni az időt, ami fontos, és ehhez viszont fegyelmezettség kell, hogyha az ember ilyen minibrékeket csinál, hogy tényleg akkor ne foglalkozzon olyannal, ami akár munka, vagy akár olyan, amilyen otthoni, tudjátok el,
igen,
nem tudom, nagytakarítás.
Igen, és ezt a főnök is tartsa tiszteletbe, tehát ha minibrék, akkor minibrék, és akkor ne mondjuk, hogy jó, menj el minibrékre, de legyél elérhető.
Hát igen, így van, de ugye erről is már beszélgettünk, hogy ez is embertípus, tehát valakinek azt tud mondani, vagy valaki szeret is rendelkezésre állni, és nem okoz neki gondot. Van, aki meg azt mondja, hogy tényleg ne hívjatok, mert nekem ez akkor pihenés. Különbözőek vagyunk,
ez én vagyok.
Beszélgetünk.
Sőt, én ennek megelőzésére olyan helyekre szoktam elmenni, ahol semmiféleképp nincs térerő. És bevallom őszintén, hogy nagyon nehezen, de most már így elfogadta a környezetem. Mert először szkeptikus, hogy nem ár, hát legalább egyszer egy nap, úgyis megnézed, a kezedben van a telefon, megnézed az e-maileket, de mondom, nincs adatforgalom. De akkor írok SMS-t, hát azt csak megnézed. Nem, mondom, nem nézed.
Én állok mindenkinek a szíves rendelkezésére, mini break és hosszú break alatt is.
Igen.
Na, tessék, tehát azért mondom, különbözőek vagyunk.
De mi jobban szeretjük, hogyha itt van.
Igen, az az igazi. Igen. De a lényeg az, hogy ezt meg kell beszélnetek egymással, ugye akár ebben a
na,
kis itt csoportban,
van a kutya,
vagy akár
elhontolva.
Egy nagyobban.
Hát én próbálnám.
Igen. Na, egyéni szosz problémákat oldassunk meg Andreával, hanem itt van egy nagyon fontos kérdés, a kisgyermekes szülők. Na, ott még csak nem is a munkavállaló dönt arról, hanem hogy a nyakába szakad a vakáció, valamit kezdeni kell a gyerkőcökkel. Azt írja például Simon hallgató, hogy vezetőként nála szempont volt, hogy a vakációs gyerekes szülők kapnak ilyenkor prioritást, már amikor megy a vita az, hogy akkor ki és mikor menjen szabadságra nyáron.
Hát igen, ez így szokott lenni, hogy ugye a karácsonyi ünnepek, a nyár, a stb. Ott próbálják azokat segíteni inkább, akik családosok. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye azért az az ember is, akinek épp nincs gyereke, vagy éppen már mondjuk nagyok, azért ugyanúgy szeretne pihenni. Tehát, hogy valahogy ezt meg kell oldani, de általában ezt úgy oldják meg, hogy ők már jobban tudnak menni mondjuk ősszel, és sokan különben szeretnek is ősszel menni, amikor már sehol nincs olyan nagy tömeg. Bár ez is változik, tehát most már ha elmentek szeptemberbe, vagy el akartok menni valahova, az is fullon tele van mindenhol, mert hogy sokan átálltak erre, de valóban így van, hogy a valamilyen szinten kell is, és jó is, hogyha a munkáltató segít, és erre próbáltam hozni egy pár ötletet, hogy mikkel lehet segíteni. Ugye részben rugalmas munkaidő, tehát, hogy a szülők könnyebben igazíthassák a munkájukat a gyerekeknek a napi programjához. Tehát, ha még a gyerek megy is a táborba, nem biztos, hogy 8-tól 4-ig lesz táborba, hanem mondjuk 9-től 6-ig, most csak mondtam valamit, vagy éppen 8-tól 4-ig, vagy 7-től 3-ig, nem tudom. Tehát, hogy ebben ilyenkor legyünk egy picit rugalmasabbak. A távmunka lehetősége, ugye nagyon sok helyen a mai napig nincsen home office, de legalább nyáron próbáljuk megengedni ezt, hogy nem is minden nap, de hogy a szülők meg tudják osztani így, hogy egy kicsit otthon vannak. Mert vannak olyan gyerekek már, ugye, akik nem egész picik, tehát alapvetően el vannak otthon, meg eljátszanak a kertben, meg a barátokkal, csak azért valamilyen szülői felügyeletre szükség van, de nem kell mellettük lenni. Mert az én, hogy attól fél a munkáltató, hogy hát jó, kiadom a két home office-t, az azt jelenti, hogy akkor ő nem dolgozik, hanem a gyerekekkel strandra megy. Azért ez nem ezt jelenti, és ugye megint egy téma, amit ezerszer boncolgattunk, a bizalom, tehát úgy neki szaladni egy ilyennek, hogy úgyse fog dolgozni, azért ennek úgy nem érdemes. Általában ilyenkor azért a munkavállaló hálás, és a többsége nem él vissza. Mindig lesz olyan, aki visszaél, azt megkezelni kell. Aztán vannak gyermekbarát irodai környezetek, ugye ezt általában nagyobb cégeknél szokták megvalósítani, de nem biztos, hogy csak ott lehet különben, de ott egy nagyobb elfogadottsága van ennek, hogy vannak gyermekbarát kvázi szobák vagy helységek, ahova be lehet vinni a gyerekeket, és akkor ott akár együtt is játszanak. Lehet létrehozni magában az irodában egy olyan helyet, ahol külön még van is olyan, aki foglalkozik velük.
Épp azt akartam kérdezni, hogy ez nem hat rosszul a produktivitásra, hogy a gyerek ott legózik. Anya, unatkozom, van még A4-es papírod, már az összeset kiszíneztem.
Tehát egy ilyen... Általában azért nem, mert azért ezt olyan helyeken hozzák, tehát nem olyan helyen hozzák létre, ahol csak neked van gyereked, hanem ahol többeknek van gyereke, és be fogja vinni, és a gyerekek el vannak együtt, ugyanúgy, mint egy óvodában, vagy, vagy egy iskolában, tehát igazából csak rájuk kell nézni. Az, hogyha van mellettük valaki, az azért jó, mert tudnak egy picit irányított játékok is lenni, és mondjuk nem csak ők találgatják ki, hogy mit szeretnének csinálni. Aztán lehet, ugye a nyári táborok végtelenül drágák most már, tehát ha kinyitok ilyet, akinek még van kis gyereke, tehát 50 és 100 ezer forint között vannak, és aztán van, ami még ennél is több. Tehát az, akinek mondjuk van 2-3 gyereke, az, hogy egy 4-5 héten át megoldja, hogy folyamatosan táborban van a gyerek, az valószínűleg nem megoldható. És akkor lehet ilyet, hogy tábori költségeket támogatunk, tehát anyagi támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a szülő ezt be tudja fizetni, vagy akár céges, és ez megint nagyobb cégeknél, céges táborokat hoznak létre, tehát ők maguk szervezik azt meg, hogy a céges dolgozók gyerekeinek táborok jöjjenek létre. Aztán lehet családi napokat, eseményeket szervezni, itt is lehetnek akár sportnapok, vagy nem tudom én, valamilyen kreatív workshopok, ezek ilyen kerámia, vagy festés, vagy rajzolás, vagy bármiféle. Aztán lehetnek közösségi fórumokat létrehozni, ahol olyan belső fórumokra gondolok, amikor a dolgozók megoszthatják egymással, hogy ők hogy oldják meg a nyarat, meg hogy oldják meg. Tehát magyarul egymástól ötleteket lehet lopni a többi családos embertől. Létre lehet hozni a cégen belül olyan, és ez összefügg, tehát nem kell feltétlenül külön választani, de olyan szülői hálózatokat, most nem tudom máshogy mondani, ahol a szülők összefoghatnak, és közösen is szervezhetnek akár programokat, vagy olyan megoldásokat, amivel ezt az egészet segítik. És akkor vannak a hivatalos dolgok, lehet azért fizetett, vagy részben fizetett szabadságot adni.
Ezt se szeretik ám. Mert volt, tehát, hogy én több olyan beszélgetés fültanúja voltam, sőt érintettje is időnként, amikor azt mondtam, hogy nem tudom másképp megoldani, muszáj, vennék ki fizetés nélküli szabadságot, és erre ilyen, megint ilyen szájhúzogatás volt a munkaadó részéről a válasz.
Igen, ebben igazad van, hogy sok helyen ez van. Ezeket ugye én most opcióként mondom, és próbálom ösztönözni a munkáltatókat, hogy segítsük ezzel, tudjuk ezzel segíteni. Értem. És ezzel egy lojálisabb embert kapunk. Mert azért akinek kisgyereke van, azok mindig küzdenek, hogy oldják meg, és azért ez évekig, tehát amíg a gyerekek nem lesznek 10 évesek, addig ez egy probléma.
Bizony.
Aztán lehet szabadságokat megosztani, ahol tehát hogy nem tudom, tehát hogy mindenkinek legyenek ilyen kis plusznapjai, és akkor a szülők már, mindenki kap 5 plusznapot, akkor már 2 szülőnek 10 napja van, és akkor az már 2 hét megoldott, tehát, és akkor még van Szabija is. A lényeg az mindenképpen az, hogy ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy először is nagyon sok esetben, hogy amikor valaki vezetővé válik, akkor 2 esetet szoktam látni, vagy nagyon fiatalon vezetővé válik valaki, és még nem érzi ezt a problémát, és ő azért nem akar ezzel foglalkozni, mert még neki nincsenek gyerekei. Vagy van az, akinek már fölnőtt, és elfelejtette, hogy ez milyen probléma. Aha. És akkor ezeket kéne összehozni, hogy tényleg próbáljunk egy picit beleérezni azért a másik helyzetébe is, és a kollégákat is arra kérni, hogy ezeket megoldjuk, de különben visszatérve arra, hogy ha ezeket megoldottuk, és ezek a lehetőségek valamilyen formában fennállnak, akkor tényleg nagyon sok olyan lehetőség van, amit azért nem feltétlen csak költséges, tehát lehet azért például gyerekek
inkább rugalmasság, igen.
Igen, tehát az gyerekek imádnak kempingezni. Minden olyat szeretnek, ami ilyen együtt van, és akár ilyen hülyéskedés. Vagy a nagyobb gyerekek nagyon szeretnek a felnőttek között lenni, amikor beszélgetnek és hallgatni őket. Tehát lehet nagyon jókat beszélgetni, Láttam is a kommentben, hogy volt, aki írta, hogy az egy nagyon aranyos hozzászólás volt, hogy nem akarja hatékonyan tölteni a szabadságát, mert hát az egész életét úgy éli, hogy hatékonyságban. És ezzel akkor már maximálisan egyetértek, és valóban vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen csak engedni kell azt, hogy megtörténjenek a dolgok, nem kell extra dolgokat kitalálni. A gyerekeknek, főleg a piciknek a legfontosabb az együttlét. Igen. És ezek lehetnek nagy séták, közös fagyizások, beszélgetések, bármi. Tehát nem kell mindig, ugye a táborokkal kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy tudom, hogy kellenek, mert a szülő nem tudott hol lenni 8 hetet. De azért valljuk be őszintén, a tábor az megint egy kicsit olyan, mint az iskola. Tehát föl
persze,
kell kenni,
fix programban hozni, vinni, igen. Tehát nem az a gondtalan nyaralás, amiről az ember álmodik gyerekként. Én például rühellettem a táborokat. Jó, az indián tábor nem, de az egy más kivétel, erősíti a szabályt.
Hát vannak nagyon-nagyon jó kis táborok, ahol tényleg nagyon jól elfoglalják őket, de akkor is ott megint alkalmazkodni kell, ott megint be kell tartani dolgokat. Hát lehet a gyerekeket szabadon hagyni, és csak úgy lenni. Tehát mi azt hiszük, hogy unatkoznak, de ők tulajdonképpen akkor pihennek.
Igen. Értjük, és ne felejtsük el, hogy a téma folytatódhat a GS Exkluzívon. Mikor van, és ez hogy lehet bekapcsolódni? Mert ugye van egy ilyen programotok.
Minden szerdán van 5-től 6-ig, tehát hogy akár ha munkáltató vagy munkavállalónak kérdése bármi, most nem csak ezzel, hanem bármivel kapcsolatban, a saját karrierjével, vagy céges dolgokkal, akkor előzetes időpont egyeztetés szerint, mert hogy itt sorba haladunk, lehet. A nyár az picit szabadabb, tehát én azért szoktam ilyenkor ráadásul még egy kicsit ösztönözni is az embereket, mert talán ilyenkor az embereknek is több ideje van, hogy egy picit magukkal vagy a problémáikkal foglalkozzanak, és akkor egy fél óra órában át tudjuk egy picit beszélgetni egyénileg, egyénre szabottan. Most akár a szabadságot, vagy akár a lehetőségeket, hogy lehet, mint lehet, hogy ezek mindenképpen szerintem jó, és szeretik is, akik erre el szoktak jönni.
Nagyon szépen köszönjük, Andrea, az információkat, és akkor jó munkát, jó nyaralást, jó szabadságot kívánunk.
Így van, és augusztusban találkozunk.
Augusztus folytkönyv, köszönjük.
Igen,
szia.
Köszönöm én is, sziasztok.
Deák Andreával beszélgettünk a nyári szabadságolások mikéntjéről, ő a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, Kántor Endre egyik kedvenc írója, Joan Harris, angol írónő, ő a 60 esztendős, 1964. július 3-án született, és Endre a lelkemre kötött, hogy mindenképpen tőle válaszunk aranyköpést, ugyanis kollega rendíthetetlenül és megingathatatlanul és szentimentálisan romantikus alkat, úgyhogy megvan dedikálva neki Joan Harris Csokoládé című regénye. Én hajlok arra, hogy időnként minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon, engedjek az ilyetén szirén hangoknak, úgyhogy Joan Harris egyik aranyköpése következik, amely így hangzik: egy-egy elveszett kincsre 100 teljes üveg kupak jut, amit a felkészületlen aranykereső kénytelen kiásni.
Nagyon szép.
Bravo.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
No, kérem szépen, egy kicsit beszélgessünk a vállalkozók, vállalkozások motivációjáról. Megnőtt a megélhetés, mint motiváció, és érezhető némi negatív várakozás is, ugyanakkor várakozni továbbra is vonzó Magyarországon. hála a jó Istennek, hogy ezt egy felmérés állítja egyébként, és erről fogunk, erről a felmérésről beszélni Tímár Gigivel, a BGE Budapest Lab vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát először is miért érdekel benneteket ez, hogy akkor most szeretnénk-e vállalkozósdit játszani, mink magyarok, vagy nem szeretnénk?
Azért nagyon fontos ez, mert ugye a vállalkozók olyan nemzetgazdasági értéket teremtenek, ami nagyon széles körben van hatással a társadalomra, tehát nem csak a maguk számára, hanem annak révén, hogy termékeket, szolgáltatásokat állítanak elő, illetve hogy másokat foglalkoztatnak. Tényleg rendkívül fontos, hogy mennyien vannak azok, akik ezt bemerik vállalni. És hát más kutatások alapján azért úgy tűnik, hogy például a fiatalok között nincsenek nagyon sokan, úgyhogy érdemes azt vizsgálnunk, hogy hogy vannak azok, akik most már vállalkoznak, és hogyan vélekednek azok a vállalkozásról, akik egyelőre csak tervezik.
Igen, ugye a Budapesti Gazdasági Egyetem az az egyik ilyen legnagyobb hazai üzleti képzőhely, és ti készítettétek ezt a felmérést, vagy egy kicsit a hátteret azért tárt fel nekünk, hogy ez hogy készült ez a felmérés, kik voltak benne, most, hogy a motivációt már megismerhettük.
Ez a világ legnagyobb vállalkozás kutatása egyszerűen szólva, a Global Entrepreneurship Monitor. Ezt azért merem mondani, mert maga a Nemzetközi Konzorcium is ezt állítja. Jelenleg több mint 70 országban vannak partnerei ennek a kutatásnak, és Magyarországon a Budapesti Gazdasági Egyetem a hivatalos partner ennek a kutatásnak. Ugye ez azért nagyon fontos, hogy ez egy ekkora léptékű dolog, mert nagyon erős és megbízható nemzetközi összehasonlításokra is van így lehetőségünk az adatok alapján. Mi ezt a labben 2021 óta visszük, tehát most már ráadásul trendeket is kezdünk látni, mert elég sok adatunk van. Két része van a kutatásnak, egyrészt van egy lakossági reprezentatív adatfelvétel, tehát a lakosságban kérdezzük, hogy hogyan vélekednek a vállalkozásról, a vállalkozókról, másrészt pedig van egy szakértői interjúkon alapuló felmérés, ami pedig a vállalkozói ökoszisztéma helyzetét vizsgálja.
Oké. Ha már a nemzetközi aspektusát is beemelted ebbe a beszélgetésbe, hogy állunk mi egyébként ilyen vállalkozói aktivitásban Európában? Jó, tehát szeretnek a magyarok vállalkozni az európai társakhoz képest, vagy kicsit lemaradóban vagyunk? Mi a helyzetet élem?
Tulajdonképpen a középmezőnyben vagyunk, európai összehasonlításban is. Nemzetközi összehasonlításban ennél egy picit hátrébb, de ott ugye benne van az, hogy ott benne vannak olyan afrikai és ázsiai országok, ahol hagyományosan sokkal-sokkal nagyobb a vállalkozási hajlandóság. Tehát Európában a középmezőnyben vagyunk, és azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen stabil a vállalkozói aktivitás. Most 24,3% az, aki vagy már vállalkozó, vagy vállalkozást tervez indítani a következő 3 évben, amit tulajdonképpen teljesen rendben van, tehát hogy ezzel nincsen semmiféle probléma. Ott vannak különbségek, hogy egyelőre például sokkal nagyobb a férfiak között a vállalkozók aránya, mint a nők között, tehát ahol nagyobb potenciál lenne abban, hogy még a vállalkozók számát, arányát növelni lehet, az például egy ilyen típusú fejlesztés lehetne.
Oké, egy kicsit a mozgatórugóit tárjuk fel ennek a vállalkozósdinak, hogy megint ezt a kifejezést használjam. Én említettem a bevezetőben, hogy hát a megélhetés. Érdekes helyzet ez így, mert hogy hát ugye nem volt könnyű időszak az elmúlt néhány év a vállalkozó szempontjából, koronavírus, energiaválság, infláció, stb. Nem akarom ezt ismételni, de ez nem hagy nyomot ezeken a motivációkon? Tehát nem mondják azt, hogy így mégiscsak jobb, ha az ember alkalmazottként dolgozik ilyen turbulens időszakokban sem, mint hogy vállalkozásba kezdene?
Abszolút látszik ennek a turbulens gazdasági környezetnek a hatása. Egyrészt abban, hogy többen vannak azok is, akik felhagytak a vállalkozásukkal, és ebben nagyon erősen nőtt az, akik üzleti okokra hivatkozva hagytak föl, mert ugye nagyon sokan egyszerűen azért lépnek ki, mert valami családi helyzet változik, vagy más érdekli őket, de most többen vannak azok, akik üzleti ok miatt hagytak fel a vállalkozással, és sajnos azt is látjuk, hogy elég alacsony szinten stagnál azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy a következő 6 hónapban jó üzleti lehetőséget látnak, ez most
valamivel 30% alatt van, és ez Európában jelen pillanatban a legalacsonyabb, és világszinten is a második legalacsonyabb érték. Tehát itt van, itt nagyon erősen látszik, hogy van egy ilyen, hát mondjuk, hogy biztonságra törekvés, és hogy akkor a motivációkra is reagáljak, az változott meg nagyon erősen, hogy tényleg kiugróan nőtt meg, hogy a megélhetés mennyire fontos vállalkozói motiváció. Ez most a korai szakaszban lévő, tehát a kevesebb, mint 3,5 éve működő vállalkozások esetében majdnem 90%, és a 3,5 évnél régebb óta működő, tehát bejáratott vállalkozásoknál is majdnem 85%, tehát torony magasan vezet. És ez minden két esetben 15-20%-os növekedést jelent egyetlen egy év alatt, tehát 22-ről 23-ra, ez rettenetesen megugrott, és megugrott az is, hogy mennyire törekszenek arra,
ez,
hogy...
Ez, igen? Ez magyar specifikus, csak ugye nyilván kényszervállalkozás, inflációs időszakkal is magyarázható, egy kicsit, ha ki tudunk tekinteni, de nemzetközileg is ez jellemző, vagy ez kimondottan magyar?
Hát ez az ekkora változás, ez magyar uh-huh. jellegzetesség, és ráadásul mi pont azért, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt a motivációs kérdést, ezért még beemeltünk csak a magyar kutatásba plusz vállalkozói motivációkat, amiket vizsgáltunk. Ugye megtehetjük, hogy vannak olyan adataink is, amit mi a magyar lakosságon elkérdezünk, sajnos nemzetközi összehasonlításunk ezekből nincs, de ezekből a plusz motivációs kérdésekből is az derül ki, hogy a legeslegelső helyen a kényelmes megélhetés biztosítása van. És a nagy, ami szintén egyébként ezt a bizonytalanságot mutatja egy kicsit, hogy az is nagyon megnőtt, hogy nagy vagyont szeretnének felhalmozni a vállalkozók, tehát hogy ez nem csak a napi szintű megélhetés, hanem arra törekszenek, hogy ebből egy vagyont tudjanak építeni, ami egyébként olyan szempontból egyáltalán nem rossz hír, hogy korábban ez Magyarországon kifejezetten alacsony volt, ez a szám, akik vagyonépítési célból szeretnének vállalkozni, és akkor azért azt mondtuk, hogy ez olyan szempontból nem biztos, hogy jó hír, hogy ahhoz, hogy valaki tényleg nagyot tudjon alkotni, ahhoz azért szükség van erre a motivációra. Uh-huh. Tehát, hogy túllépjünk a nagyon értékes és fontos párfős kisvállalkozáson, és valami igazi nagy és innovatív dolog szívesen, ahhoz kellenek ilyen motivációk is. Uh-huh. De egyértelműen a megélhetés vezet.
És mi volt a másik, ahol félbeszakítottam, elnézést?
Nem, most már nem tudom, de alapvetően tényleg ez a legfontosabb kérdés.
De mi van még a megélhetésen kívül? Mi mozgatja az embert, amikor felcsap vállalkozónak? Jó, oké, meg akarok élni, szeretnék nagy vagyont, de mi van még?
Ami ezután következik a mi részletesebb felmérésünkben, ott egyrészt a függetlenség, másrészt az önmegvalósítás az, ami még nagyon erősen megjelenik, ami ugye nem olyan nagyon meglepő. Ez mind a két vállalkozási fázis, tehát a kezdők és a bejáratott vállalkozások között egyformán fontos. Az önmegvalósítás egyébként még egy kicsit erősebb azoknál, akik még a kezdeti szakaszában vannak a vállalkozásuknak. És megjelenik azért az innováció, illetve az innovatív ötletek megvalósítása is, mint motiváció, tehát ez abszolút mérhető. Ez nagyjából a vállalkozók felére jellemző jelen pillanatban.
Nagyon szeretik mondani a politikai döntéshozók színezettől függetlenül, hogy vállalkozásbarát, és hogy a KKV-kra figyelünk, és hogy nagyon oda, ennek van jele? Tehát ezt érzik maguk az érintettek is, hogy megvan-e az a támogatás, az a környezet, ami vállalkozó baráttá tesz egy országot? Mert akik meg szkeptikusok, azok meg mutogatnak, nem tudom én, mondjuk a balti államokra, hogy ott mennyivel jobb vállalkozónak lenni. Vagy írja a hallgató, hogy Angliában milyen klassz, mert hogy a munka mellett még lehet vállalkozni, és senki nem üldöz senkit emiatt. Szóval, hogy Magyarországon mi a helyzet?
Hát az ökoszisztémát vizsgáló kérdések alapján egyébként nem állunk ebben rosszul. Ugye itt egy 10-es skálán mérnek mindent, és egy nagyon bonyolult számítás alapján jönnek ilyen értékek, de alapvetően az van, hogy általánosan az ökoszisztéma mienségét mérő mutató, az most 4,5 nálunk, és 4,7 a globális átlag. Tehát nagyjából a globális átlagnak megfelelően működünk. Ami viszont nagyon pozitív, hogy a felmérésben résztvevő visegrádi országok között a magyar ökoszisztéma értékelése a legkedvezőbb. Tehát a szlovákoknál 4, a lengyeleknél 4,2, nálunk ugye 4,5. Tehát összességében egy picit jobbra értékelik a szakértők annál, mint a visegrádi országokban. És egyébként ami ezen belül jól teljesít, az a fizikai infrastruktúra és a kormányzati politikát is pozitívan ítélik meg. Tehát az adók és bürokrácia elemek értékelése az egyébként az átlag fölötti, tehát az megüti azt a szintet, amit kielégítőnek mondanak a szakértők. Amiben nagyon rosszul állunk, és ez nekem, mint egyetemről jövő embernek különösen fontos, az a vállalkozás, oktatás és vállalkozói tudás területe. Ezt maguk az érintettek is nagyon-nagyon alacsonyra értékelik a saját tudásukat, tehát ebben abszolút legrosszabb helyen állunk Európában, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy rendelkeznek-e elegendő tudással, képességgel, tapasztalattal a vállalkozáshoz, és ökoszisztéma szempontból is a szakértők szerint a közoktatásban elérhető vállalkozásoktatás az, ami elég rosszul teljesít, és egyébként egyetemi szinten is azért azt látjuk, hogy bőven van teendő, mert az sem éri el a kielégítő szintet.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos kis kép volt a vállalkozásokról. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen!
Timár Gigivel beszélgettünk, a BGE Budapest Lab vezetője ő.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
No, hát már megint lassan egy órafordulóhoz közelítünk, úgyhogy Czoller Andinak ugyan se híre, se hanva, de hamarosan híreket fog mondani, és utána pedig az új otthon felújítási program kulisszatitkait fogjuk feltárni a illetékes szakértővel, és még az is vár rátok, hogy a műanyagmentes júliuson elmerengjünk szuperzöld rovatunkban, mert hogy most az van.
Az is lesz majd. Meglepődtem, hogy milyen sokan örültek a Zubolynak egyébként. Igen. Egy negatív hang mellett nagyon sok hallgató jelezte, hogy örültek. Én lemaradtam, kérdeztem, hogy mi van velük. Hát 20 éves a zenekar, aktívak, és én pont lemaradtam a 20 éves jubileumi koncertről, de azért időnként föltűnnek, és meg lehet őket nézni. Szerintem a lelkesedés nem kopott, és folyamatosan új dalokon, szösszeneteken, remixeken, mindenen, amit ők összekutyulnak, dolgoznak, szerintem érdemes megnézni őket, aki még nem látta.
Na, jöjjenek akkor Czoller Andi hírei, aztán pedig négyzetméter ingatlanpiaci rovatunk következik.